képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Lóisban és anyádban, Eunikében lakott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. Kedves barátaim, megtudtam, hogy van itt egy projektor, és gondoltam, hogy ha valaki unja azt, amit mondok, akkor legalább a képet tudja nézni. Ezért egy pár képet összeállítottam ahhoz, amit Timóteusról el szeretnék mondani. Noha azt gondolom, hogy mindenkinek a fejében él valami Timóteusról. Márha csak ezt a szót kimondom, hogy Timóteus, már maga fennkölt. Valaki olyas valakiről van szó, akiről mindig úgy beszél a Szentírás, úgy beszél Pál apostol, mint a szeretett tanítvány. És ebben a tanítványságban, a tanulásban, mondjuk így a diák létben, egy ilyen tiszta embert képzelünk el, Timóteus maga is azt jelenti, hogy az Isten félő, tehát valaki, akihez hasonlítani szeretnénk. Társaságot neveztek el róla, a Timóteus társaságot, és mi is nagyon sokszor azt láthatjuk, hogy ehhez a Timóteushoz valami nagyon nagyszerű és valami tiszta dolog kapcsolódik. Amikor végignéztem a sorozatot, hogy na, ezek a mai fiatalok, és ott van Timóteus, mondom, hogy fog ez hozzánk hasonlítani? Aztán megnyugodtam, mert láttam a többi nevet, mert hogy legalább abban fog, hogy ő biztos a fiatalok közé tartozik, mert azok, akik fel vannak sorolva, azoknak is volt fiatalkoruk, és ismerünk történetet róluk, de Timóteusról alapjába véve mindig úgy beszélünk, mint aki Pálnak a segítőtársa, mint egy tanítvány, tehát az ő képe mindig megmaradt ebben a fiatal képben, ebben a fiatalkori állapotban. Holott, akiről szó van, az úgy hal meg Efézusban, mint Efézus első püspöke. Szóval, amikor Timóteusról van szó, egy kicsit szeretném kitágítani a képet, és amit tudunk róla az, hogy Efézusban fejezi be életét, mártír halált hal, Krisztus után 80-ban, és Efézus püspökeként hal meg. Szóval valaki nagy emberről van szó alapjába véve, de a fiatalkoráról beszélünk. Azért érdekes ez, mert általában nagy embereknek mindig szeretnénk tudni a személyes életét, a fiatalkori élményeit, és mindig úgy érdeklődéssel nézzük, hogyha egy-egy politikus, vagy egy-egy püspök, vagy nagy egyházi ember beszél a fiatalkoráról, és akkor mindig következtetünk dolgokat. Na, legalább akkor így megértem, hogy miért viselkedik így, vagy miért gondolkodik így. Timóteusnél pont fordítva van, nem arról az efézusi időkről szoktunk általában beszélni, ami a püspökségét jelenti, nem arról az időszakról, noha arról is vannak iratok, például Timóteus aktája, ami valószínűleg nem tőle származik, de mégis arról az efézusi időről szól. Szóval, amikor Timóteusról van szó, az efézusi püspöknek sokkal inkább a fiatal koráról beszélünk, arról az időszakról, amikor tanítvány volt. És ha megnézzük azt, hogy hogyan lett tanítvány és honnan jött, akkor egy kicsit szét kell törnöm ezt a steril képet, amit Timóteusról gondolunk. És rögtön 21. századi lesz. Hogyha volt már olyan élményetek, hogy kételkedtetek valamiben, hogyha volt már olyan élményetek, hogy szerettetek volna tartozni valakihez vagy valamihez, és mégsem sikerült, hogyha otthon gond van, és olyan családból jöttök, ahol nem egyezik az édesapátok és az édesanyátok már, hogy sokat veszekednek, vagy elvált szülőktől jöttök, hogyha nehéz a mindennapjaitok, és hogyha olyan problémákkal küzdködtök, hogy a mindennapi élet is nehéz, és a tanulás is nehéz, hogyha vallottatok már kudarcot, amikor pedig mindenki számított rátok, és kaptatok egy feladatot, amit nagyon szerettetek volna, és amikor nekiláttatok, akkor elbuktatok, és ugyanakkor megtapasztaltátok már azt, hogy sikerült olyan dolog, amire nem is gondoltatok volna, és nem értettétek, hogy hogyan sikerül, akkor ez Timóteus. Mindazokkal a kétségekkel, mindazokkal a fiatalkori ki vagyok, egyébként nem fiatalkori, azokkal az állandó ki vagyok, mi végre vagyok kérdésekkel, amelyekkel te is és én is küzdködünk, azzal Timóteus is ugyanúgy küzdködött. Szóval egy pillanatra felejtsük el ennek a magasztos névnek, ezt a magasztos csengését, a Timóteus nevet, abban az értelemben, hogy azt gondoljuk, hogy itt valaki félistáról van szó, valami eminens tanulóról van szó, valakiről, aki mindenkinél több és mindig elő volt, és Pál apostol lábainál ott volt, aki versengett Titusszal, hiszen mindig vele emlegetik, és mégis ő került ki mindig győztesen, mert nem ez Timóteus. A timóteusi kép, azt gondolom, hogy sokkal inkább az a küszködő diák, az a küszködő tanítvány, aki megtapasztalja, nagyon is megtapasztalja a kudarcot, akinek egyáltalán nincs rendben otthon minden. Akiről így beszél Pál apostol, hogy emlékszem arra a képmutatás nélküli hitre, amely benned van, és amely ott volt a nagyanyádban, Loisban és az édesanyádban, Eunikében, és közben nem beszél az édesapjáról, hogy vele mi van, és hogy otthon mi volt, és hogy otthon mit tanultál, és kitől tanultál. Szóval ebben a Timóteus képben ott vannak ezek a kételkedések, és ott van az a nehézség, amelyet mi is szembesülünk. Az ünnepnapok, amelyek Timóteushoz kapcsolódnak, persze mind nagy ünnepek, általában a mártír halálához kapcsolódnak, január 22 vagy január 26, attól függ a keleti ortodox vagy a római katolikus, illetve az evangélikus egyházat tekintjük. Amikor meghal, az nagyon erőteljesen egy keresztény üldözéses korszak, átéli Néró korát, és úgy hal meg, hogy ellenez egy ünnepséget, egy pogány ünnepséget, és amikor ezt ellenzi, ezt a Dionysos ünnepet, akkor föllázad ellene a város, és mártírhalált kell halnia. Az a város, amiben történik mindez, az Efézus. Itt van, és az egész történet, a timóteusi történet ebben a térségben játszódik, ugye hát ez ma Törökország, de ez a kis-ázsiai terület. Ezek a vonalak, ezek Pál apostolnak a missziós útjait jelölik. Amikor először találkozik vele, az Lisztrában történik. Vagy Lisztrában született Timóteus, vagy Derbébe született, ezt nem tudjuk pontosan, de az egészen biztos, hogy Lisztrában találkozik Pál apostollal. És olyan lelkesedés van benne, amikor azt mondják, na hát ez az új reménység, ez a fiatal reménység, akiből lesz valaki, úgy csatlakozik Pál apostolhoz a képmutatás nélküli hittel, azzal a lelkesedéssel, amit otthonról hozott, és ahogy Pál apostolt hallja, és ezzel a lelkesedéssel veszi magához Pál apostol a gyermeket, a fiatal Timóteust, és utána viszi magával a missziói utakra. Amikor csatlakozik hozzá, akkor ír is róla, a levelekben, amiket ír Pál apostol leveleiben, 6-szor említi Timóteust, mint aki vele van, mint aki az ő társaságában van. De vannak olyan utak, amelyekre egyedül küldi el, vannak, amelyek sikeresek, és vannak, amelyek nem annyira jól sikerülnek. Az utolsó levél, ugye Timóteus második levelet, ugye ez a második levél, abban az értelemben utolsó, hogy Pál apostol is már ezt Rómába írja, amikor vár már a saját kivégzésére, akkor sürgeti Timóteust, hogy menjen oda Rómába hozzá, és el is megy Rómába, tud találkozni Pál apostollal, és a börtönben meglátogatja őt. Mivel találkozik vele, ezért őt is bebörtönzik, de az apostolok cselekedeteiből, a 13. részből a végén tudjuk azt, hogy az utolsó tudósításunk ezt Timóteusról, ami a Bibliában van, hogy végül is kiengedik a börtönből, és utána a hagyomány szerint Efézusba kerül, és Efézusban lesz püspök, és itt hal meg, úgy, ahogy már beszéltem róla. Timóteus a képmutatás nélküli hittel, a gyermeki hittel, az őszinte hittel, és amikor azt mondom, hogy gyermeki hittel, akkor magára a gyermekségére is gondolok, csatlakozik Pál apostolhoz. Azt gondolom, hogy amikor azt mondom, hogy gyermeki hit és képmutatás nélküli hit, akkor ugyanarról beszélek. Legalábbis Jézusi értelemben, hogyha küzdöttetek már azért, hogy felfigyeljenek rátok a munkátokban, a tanulásban, ha küzdöttetek már azért, hogy előrébb kerüljetek, akkor meg tudjátok érteni azt, amiért egyébként a tanítványok is versenyeztek. Gondoljátok el, hogy ebben a tanítványságban általában mindig egy ilyen nagyszerű és egy áldozatos odaszállást gondolunk, de a tanítványságban van egyfajta versengés is. Olyan fajta versengés, hogy ki lesz a csoport első. Vagy hogy legalább a csoport átlag fölé tudok-e kerülni ahhoz, hogy állami támogatásba majd átkerüljek. Tehát, hogy meg tudom-e jól írni azt a zárt helyi dolgozatot, és hogy kivel megyek felelni, és hallom az ő feleletét is, és én vajon tudom-e azt, vagy amikor együtt tanultok, akkor is ott van egyfajta versengés, ahogy egyébként a tanítványokban is volt versengés Jézus körül, el is kezdtek azon vitatkozni, minden evangélium szerint, de a Lukács 9 szerint, a Máté Márk szerint is, hogy ki a nagyobb köztük, ki az okosabb, ki az, aki többet tud, ki az, aki jobban érti a mestert. És amikor Jézus meghallja a tanítványokat, akkor keres egy gyermeket, odaállítja középre, és azt mondja, hogy aki a legkisebb közületek, az a nagy. Ugye ez a gyermeki hit, ez az őszinte hit, a tanítványoknak egy olyan példát mutat, amelyben ott van a gyermeknek a fogékonysága, ott van a nyitottsága, és ott van az a motivációja, amiben nem feltétlenül a másiknak a legyőzése van, hanem ott van az, hogy valamit szeretne megérteni, valami, ami miatt nyitott a világra. Nekem is van két kisgyermekem, amikor összevesznek, ha ki tudok találni valami olyasmit, ami érdekli őket, akkor abba hagyják azt, ami miatt veszekednek. Na, szóval a gyermeki érdeklődésnek, amikor nem a másik legyőzése lesz a fontosabb, illetve van olyan kíváncsiság, és van olyan érdeklődés, ami ezt le tudja győzni, azt gondolom, hogy az a gyermeki hit, az a gyermeki nyitottság. És ez a nem színlelés, az a nem tettetés, nincsenek egyetemi alűrök, vagy főiskolás alűrök, nincsenek felvett magatartásformák, ami egyébként mindenkinek van, a tanároknak és a diákoknak is, de amögött, hogy ott van ez az őszinte érdeklődés, ez az őszinte kíváncsiság, a képmutatás nélküli hit és nyitottság, az a legfontosabb. Ez az, amire emlékszik Pál apostol a börtönből, hogy Timóteusnak ilyene volt, ami volt édesanyjának és volt a nagymamájának is, amit otthonról hozhatott. Szeretnék most egy képet mutatni, valójában ezért is örülök ennek a projektornak. Ez a kép, ez 1648-ban készült. Egy Rembrandt olajfestményről van szó. Tudom, hogy kivetítve nem olyan jó. Remélem, hogy látjátok, vagy valamennyire látszik. Ennek a képnek ez a címe, hogy Timóteus és a nagymamája. Timóteus és a nagyanyja. Amikor ezt a képet megfesti Rembrandt, ugye 1648, akkor is egész Európa egy nagy versengésen van túl. Ugye ez a 30 éves háború, amiről beszélünk, amelyben kinek a hit erősebb, amelyben vért ontanak és véres háborúkba mennek bele protestánsok és katolikusok. Amikor egész Európa forrong, és ennek a végén itt van ez a festmény, amelyben azt gondolom nem véletlen, hogy Timóteusnak pont ezt a gyermeki létét ragadja meg Rembrandt. Nem akarok műalkotás elemzést tartani, de azt gondolom, hogy érezhetjük azt, hogy ebben a festményben is, és ebben az ábrázolásban is ez a fajta gyermeki kíváncsiság, amely Timóteust jellemzi, ugye ott van a Loisnak a nagymamája lábánál, olvas valamit. Azt látom én is a gyermekeimben, hogy az olvasás az egyik legizgalmasabb dolog számukra. Mindig alkudozás tárgya, hogy ki mennyit olvas, ki mit választ és hogyan olvasnak, és ebben mindig a nagymamák a nyerők, tehát amikor nagymama olvas, azt mindig nagyon szeretik, főleg, hogy ilyen régi könyveket is el tudnak hozni. Olyan, mintha ezt látnánk, egy nagymama tanítja Timóteust, hogyha megnézitek, itt egy könyv is van rajta, valamit mutat. Persze a nagymama nem a könyvet nézi, mert ebben az olvasásban azért előbb-utóbb, ha már 15-ször olvasod azokat a meséket, van egyfajta automatizmus. De Timóteus képmutatás nélkül, ő tényleg érdekli még a könyv, lehet, hogy 15-ször látja azt a könyvet, vagy 20-szorra látja a könyvet. És így van ez, hogyha ha szeretnék gyorsítani az olvasásba otthon, és kihagyok egy mondatot, vagy egy oldalt, rögtön észreveszik a gyerekek, vissza kell lapozni, újra kell olvasni, meg kell mutatni, rákérdeznek. Tehát ő viszont tényleg a könyvet nézi, azt nézi, ami érdekli, amit szeretne megtanulni. Amikor egyetemisták voltunk, Tamással említette is, a szemeszter füzetben volt olyan szeminárium, az egyik tanárunk így írta ki, hogy emelt szintű szeminárium, jelentkezés csak meghívással. Majd megőrültünk nyilván, hogy bekerüljünk ebbe a szemináriumra. Nem azért, mert különösebben feltétlenül érdekesebb lett volna, mint a többi szeminárium, de annyira emlékszem erre, hogy ott volt, hogy csak meghívása, hogy figyeljen fel rám ez a tanár, hogy engem is érdekel ez a téma, és én is hozzá tudok szólni, és olvastam azt a cikkét, amelyet erről írt, és ezt idézni tudom a megfelelő helyen fapofával jelentkezve, és ott szeretnék lenni azon a szemináriumon. Ugyanígy volt olyan gyakorlat, emlékszem rá, amikor a tanár azt mondta, hogy betelt a létszám, 20 fős a szeminárium, de önök 42-en vannak, azok maradhatnak itt, akik az előző fél évben a gyakorlatomon 4-esre vagy 5-ösre vizsgáztak. És az én 3-asommal ki kellett menni a teremből, majd megőrültem. Tehát ott az az érdeklődés, amiben ott van az ember, hogy szeretne valamit csinálni, és szeretne ott lenni, és szeretné azt, hogy felfigyeljen rá valaki, az egyik legnehezebb dolog, főleg akkor, amikor nagyon-nagyon sokan vagyunk. Főleg, amikor sok a versenytárs, és a tanároknak egyre kevesebb ideje van, akár ilyen figyelemfelkeltésre, akár szemináriumra, akár arra, hogy az emberekkel foglalkozzanak, és hogy elolvassák a dolgozatot, amivel több hétig küzdöttem, és normálisan véleményt mondjanak róla. Ezek a küzdelmek is ott vannak. Pál apostol Derbébe jutott, majd Lisztrába is. Volt ott egy Timóteus nevű tanítvány, aki lehet, hogy így olvasott a nagymamájától. Egy hívő zsidó asszonynak és egy görög apának a fia, akiről dicsérőleg szóltak a lisztriai és ikóniumi testvérek. Ő Timóteus. Ő az, akire már úgy figyel fel Pál apostol, hogy mondják, hogy igen, ez az ember, ez a fiatal, ez egy érdeklődő. Ez olyan, akivel érdemes valamit kezdeni, ez olyan, aki tudhat valamit, magához veszi, tanítja őt, úgy, hogy ott van a nagymamája és az édesanyja is. Tanítja őt mindenre, amit tud, őszinte lelkesedéssel fogadja be Timóteus amit Pál apostoltól hall, és kíséri onnantól kezdve mindenhová. Amikor Pál apostol Lisztrába elindul a missziói utakon, az első és utána a második misszió útján, van egy olyan város, ami mindig a legkritikusabb. Ez Korintus. Korintus az a kikötőváros, ahol hatalmas nagy élet van, ahol topzódnak az emberek, és itt van egy keresztény közösség, akikkel általában mindig baj van. És minden bizonnyal ott van Timóteusba, Tituszba, Szílászba, mindenkiben, aki Pál apostol követője, hogy bárcsak eljutnánk Korintusba, és lássuk, hogy mit tesz ott Pál. És Pál mielőtt Korintusba utazott volna, Timóteust küldi Korintusba. Ír is erről, amikor a Korintus beliekhez írja a levelét. Kérlek tehát titeket, Korintusi levél első Korintus levél 4. rész, 16. vers, kérlek tehát titeket, legyetek az én követőim. Ezért küldtem el hozzátok Timóteust, aki szeretett és hű gyermekem az Úrban, aki emlékeztetni fog titeket arra, hogyan élek Krisztus Jézusban, és hogyan tanítok minden gyülekezetben. Elküldi Timóteust, és az a helyzet, hogy ebben a városban, amely topzódik, amely tele van kérdésekkel, tele van torz tévtanításokkal, és tele van paráznasággal, topzódással, Timóteus, nem tudjuk így pontosan, de minden valószínűség szerint kudarcot van, mert Pálnak el kell mennie, és Tituszt is magával viszi, és a második Korintus levélben már azt olvassuk, hogy Titusz marad itt veletek. Tehát a tanítványok között, amikor január 22-én, 26-án Timóteust és Tituszt együtt szokták ünnepelni, a korintusi próbán Timóteus valami miatt valahogy elbukik, és Titusz maradott. Nem sikerül neki a páli üzenetet átadni. A következő rész az elég csúnya dolgokról ír. Paráználkodtok, mondja Pál apostol rögtön a levél után. Ismerek közületek olyat, aki az apja feleségével hál. Amit ott csináltok, az egyszerűen nem működik, ilyet nem tehettek, és nagyon erőteljes levelet ír a korintus beliekhez. És ebben a szituációban Timóteusnak azt lehet mondani, hogy nincs sikere. Az, amikor azt hiszi, hogy meg tud tenni valamit, amikor azt gondolja, hogy elég érett ehhez, amikor azt gondolja, hogy ő az, akinek ez sikerül, akkor ő az, aki ebben elbukik. Nem a lelkesedésével van a gond, nem a tudásában van gond minden valószínűség szerint. Valami olyasmivel, ami talán az érettséghez kapcsolódik, valami olyasmivel, amiben lehet, hogy túlságosan is nagyon akar valamit, de nem tudja azt, hogy valójában ki akarja, ki ő. Ki ő? Amikor azt mondtam, hogy benne vannak azok a kérdések, hogy ki vagyok, mi vagyok, mi végre vagyok, meg mi van otthon, akkor arra is gondoltam, amit az apostolok cselekedeteiben olvashatunk, mert Pál apostolnak eszébe jut a benne élő képmutatás nélküli hit, amely először a nagyanyjában, Loisban és az édesanyjában, Eunikében lakott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan, ugye ebben a meg vagyok győződve arról, ez egy ilyen visszaigazolás, amit már a korintusi események után ír Pál apostol. De még mielőtt ez történt volna, Lisztrában azt olvassuk, amikor dicsérőleg szóltak a lisztrai és ikóniumi testvérek Timóteusról, most figyeljetek, Pál őt magával akarta vinni, ezért az ott lakó zsidókra tekintettel, körülmetélte őt, mert mindenki tudta, hogy az apja görög volt. A tanítványságnak egy olyan fokára lép Timóteus, amiben a mestere körülmetéli őt. Szeretném azt mondani, hogy ugye ez az Isten szövetségébe való beleállást jelent, és ez így is van, de nem akarom eltompítani azt az intimitást, amiben Pál apostol, a mester, részesíti Timóteust, és ami kettőjük között van, hiszen Pál maga, a zsidó Pál, körülmetéli Timóteust, aki valószínűleg innen tudjuk, nem volt születésétől fogva zsidó. Látom az arcotokon, hogy azért ezt itt lánymányosan nem nagyon akarjátok átélni egyik épületben sem, hogy bármelyik tanáratok is ezt tenné veletek. Nyilván ebben az intimitásban, és tényleg nem akarom eltompítani ezt, főleg azért nem, mert egy másik részben arról ír, hogy Tituszt, aki pogány volt születésétől fogva, őt nem kérte senki, nem is kényszerítettük arra, hogy körülmetélkedjen, vitába is keveredik Péterrel, Kéfással ez ügyben, hogy Titusz nincs körülmetélve, és azt mondja Pál, kiáll Titusz mellett, hogy miért kellene körülmetélni őt, hiszen mindannyian szövetségre léptünk Krisztusban Istennel, körül vagyunk metélve Krisztusban Istennel. Viszont Timóteusnál nem ez a helyzet. Valami miatt körülmetéli őt, és pontosan tudjuk azt, hogy le is írja, azért kellett körülmetélnie, mert a zsinagógába viszi. Tehát, hogyha Timóteusnak, ennek a fiatal embernek a tanítványsága azt jelenti, hogy a mesternek mindig és mindenhol a nyomába vagyok, és a nyomába kerülök, akkor azt jelenti, hogy át kell vennem az életvitelét is. Nem tudom, ismeritek ezt az érzést, amikor valakire felnéztek, akitől tanultok, és minden mást meg akartok tudni tőle tanulni, nem csak azt, amit a tanteremben csinál. Nekünk volt olyan tanárunk, akivel együtt mentünk futni, aki ha meghívott ebédre, akkor mentünk vele ebédelni. Tehát volt ilyen holtköltő társaságás dolog ez, amikor kötődünk valakihez, a timóteusi kötődés a lehető legerőteljesebb és a lehető legradikálisabb megnyilvánulása az, amikor erről olvasunk, Pál maga, nem is valaki más, hanem ő maga körülmetéli Timóteust. Isten szövetségébe lép bele. Persze ennek a másik oldala, és fogalmam sincs, hogy milyen ez a másik oldal, mert Timóteusnak ismerjük az édesanyját Euniként, legalább a nevét, Lóiszt, a nagymamáját, de az édesapjáról azt se tudjuk, hogy mi volt a neve. Egy dolgot tudunk, görög volt. És azért, mert görög volt, nyilván Timóteus is, ha egyáltalán ez volt a neve, amikor megszületett, szintén pogány görög volt, és belépett az Isten szövetségébe azért, hogy mindent láthasson, és azért, hogy a zsidók közé is mehessen, és a zsidók is elfogadják őt, mert ő Pál apostol utódja, Pál apostol nyomdokába akar lépni, utódja akar lenni, az ő nyomdokába akar lépni. Kik vagyunk, mik vagyunk? Ki a mi édesapánk? Ki az, akire felnézünk? Milyen az édesapánkkal, az édesanyánkkal a viszonyunk? Hogyan akarjuk megélni azt, amit ők megmutattak nekünk? Miközben szeretnénk hasonlítani rájuk, ha éppen a példaképünk, szeretnénk különbözni tőlünk, egy biztos, hogy elszakadni nem tudunk tőlük. Egy pár év ezelőtt jártam egy olyan helyen Argentínában, Buenos Airesben, ahol három nagymamával találkoztam. Erről a nagymamáról jutott eszembe. Ez a három nagymama egy olyan szövetségnek a képviselője, egy olyan szervezetnek a képviselője, ez a Plaza de Mayo, amelyben a feladatul tűzték ki azt, hogy megkeresik az unokáikat. A katonai diktatúra hunta alatt egy program volt Argentínában, hogy a lázadókat megölik, a férfiakat és nőket, de ha gyermekeik vannak, a gyermekeiket elviszik és máshol nevelik föl. Ugye ez azért elég tragikus, mert lehet, hogy pont azok nevelik fel a gyermeket, ugye ez az átképzés, agymosás során, akik megölték a rendes szüleiket. Mindennel számoltak, csak a nagymamákkal nem. Ezek ennek a szervezetnek a nagymamái. 2008-ban egyébként béke Nobel-díjra is jelölték őket. És három nagymamával ültem úgy szembe, mint ahogy itt vagyunk egy teremben, és ott mesélték el a történetüket. Az egyik nagymamám már megtalálta az unokáját. Ugye, most ugye el tudjátok képzelni, hogy ők nem kötögetnek otthon, hanem DNS vizsgálatokat végeznek, pszichológiai tanfolyamon vesznek részt, és mindent megtesznek, jogi utakat járnak be azért, hogy megtalálják az unokáikat, akikről az egyik azt mesélte, hogy elvitték a lányát egy ilyen táborban, már terhes volt, és a lánya holttestét kapta vissza, és soha nem látta az unokáját. A másik elmeséli azt, hogy amikor 20 évesen megtalálta az unokáját, akkor már neki lánya volt, tehát dédnagymamáról van már szó, és az egyik legnagyobb élmény az volt, ugye elkezdtük kérdezgetni, hogy ez így pszichológiailag rendben van, hogy most így hirtelen 20 évesen rájön, hogy nem is azoknál a szülők, nem is az igazi szülei azok, akiknél felnevelkedett, és azt mondta, hogy nem lehet egy életen át hazugságba élni. A képmutatás nélküli hit, ebben a képmutatás nélküliségben nem csak a hit, hanem az egész lényünk ott van. Nem lehet úgy élni, hogy ne tudnánk, hogy kik vagyunk. A lányának az egyik legnagyobb élménye az volt, hogy megtudta, hogy mi az igazi neve. Nem Mercedes, hanem Victoria. Ugyan jelentése is más ennek a két névnek. És az egyik megtalált, kettő közülük már megtalált az unokáját, a harmadik még nem, ő még mindig kereste az unokáját. Több ezren vannak, akik elvesztek. Nem tudom ezt az élményt azt hiszem úgy leírni, hogy ugyanúgy átéljük most, mint ahogy ott elmesélték ezt. De ami megragadott az az, hogy ugye az orvostudomány már odáig jutott, hogy a nagyszülők DNS vizsgálatából is lehet következtetni arra, hogy elég nagy valószínűséggel, hogy ki hova tartozik. Tehát, hogy az édesapja az-e, aki valóban, vagy az édesanyja, vagy a nagymamája az, akiről azt hisz, hogy a nagymamája, tehát ezt megigazolni lehet. És ami megragadott az, hogy hozzátok hasonló fiatalok, vagy hozzám hasonló, tehát ez a 20-30-as generáció közül nincs olyan nap, hogy az ajtójukon legalább egy-két fiatal be ne kopogna azért, hogy DNS vizsgálatot kérjen a tekintetben, hogy tényleg abban a családban tartozik-e, mint amiben felnőtt. Nyilván ezeknek a teszteknek a nagy része negatív, tehát kiderül, hogy a szülei azok, akiknél felnőtt, de ez ragadott meg, hogy a ki vagyok, mi vagyok kérdés a hozzánk hasonlóaknál, a 20 éves, 30 éves generáció, amikor fiatalok vagyunk, ez akkor is ott van. Ismerek olyan embert, barátaim, akik kételkedtek abba, hogy a szüleik valóban-ek a szüleike. Lehet, hogy te is kételkedsz abba, vagy megfordult már a fejedbe, amiben biztos, hogy a szüleid azok, akik a szüleid, mert nálunk nem volt ilyen katonai diktatúra. De mégis az a kérdés, hogy ki vagyok, mi vagyok és mi végre vagyok, olyan élesen jön elő bennünk, hogy mindazt, amit hozunk, mindazt, amit megtanultunk, amit olvastunk egyszer a nagymamától, vagy az édesanyától, vagy az édesapától, azok megfordulnak, és amikor abba a korszakba érünk, és amikor kikerülünk otthonról, ott vannak azok a kérdések, hogy tényleg ezek vagyunk-e. Timóteus. Te, aki azt hitted, hogy új vagy, aki új édesapát kaptál, most ebben az intimitásban, a Pál apostoli csatlakozásban azért ez van. Pálnak tudjuk a nevét, Timóteusnak tudjuk a nevét, az apja görög volt, nem tudjuk, hogy mi lett vele, hogy volt, és hogy mi volt otthon a családi viszony, milyen családban voltak, fogalmunk sincs erről. Egy biztos, hogy onnantól kezdve Timóteus Pál apostolt követte. Hozzá csatlakozott, új életet nyert, és az új élete egy kudarccal kezdődik. És ebben a kudarcban, amelyet átél, amikor azt hisszük, hogy újak lettünk, hogy valami újat tudunk csinálni, nagyon sokszor van egy nagy pofára esés, nevezzük így. És ebben a szituációban, ahogy Timóteus megéli ezt, és azt gondolom, hogy már ezt a steril Timóteus képet eléggé szétromboltam, de mégis ott van az a reménység, hogy Pálhoz csatlakozik, hogy megmarad a neve. Hogy akiről beszélek, és most vissza kell, hogy térjek az elejére, az Efézus püspöke lesz. Akiről beszélek, az képes feláldozni az életét egy ügyért. Képes átélni mindazt, amiért harcolt és amit tanult. Képes oda menni Pálhoz a római börtönbe, és képes megélni a börtönlétet. Ez azért is fontos, mert Filippibe, ahova elkíséri egyébként Pálékat, őt nem börtönzik be, tehát valahogy megúszza a börtön. Szilász ott van, Timóteus nem, pedig őnek is ott kéne lenni Filippibe, de valahogy elszökik. Szóval mindaz, amit átél, amit megtanult, az beteljesedik valahogy az életében. Van egy érés, van egy olyan léte a tanulásunknak, vagy lényege a tanulásunknak, ebbe beletartozik az egyetemi lét is, amit így hívnak, hogy érés. Neumann egyszer azt mondta, hogy a dolgokat a matematikában nem megtanuljuk, hanem megszokjuk. És ebben a megszokásban, ahogyan mi is foglalkozunk azzal, amit szeretünk, meg akikké szeretnénk válni, kell egyfajta érés, amikor beérünk, amikor leülepedik az, amit tanulunk. Egy 60 éves professzor mondta nekem, hogy most már kezdi érteni, amit tanít. Azt gondolom, hogy ebben ott van az, hogy amit kitűztünk magunk elé, amik szeretnénk lenni, azzá válni kell, nem pedig birtokolni. Azt valahogy meg kell élni, és nem csupán megragadni. És azt hiszem, hogy ez az, ami Timóteusnak sikerült. És ez az utolsó gondolatom, mert ezt nem lehet akárhogyan csinálni. Azt gondolom, hogy az a képmutatás nélküliség, amire Pál emlékezett, ez a kulcs a dolognak. Azt gondolom, hogy az az odaszánás, az, hogy nem csak azt nézem, hogy tekintenek rám, hanyast szereztem, hogy állok, nem csak azt, hogy a tükörben hogy áll a hajam, jól nézek-e ki, megfelelő-e az, amit tudok, jó-e a hanghordozásom, meg ilyesmi, amit miatt egyébként most aggódom is. Na, szóval mindaz, amit szeretnénk megvalósítani, azon kívül képesek vagyunk-e átadni magunkat, képesek vagyunk-e ezt a képmutatás nélküliséget felvenni. És ez csak Krisztusra nézve lehet. És ez az utolsó gondolatom, Rembrandt is rájött erre, hogyha sokáig nézitek a képet, ez egy kereszt. Ez egy feszület, amely az egész kép mögött, Timóteus mögött és az édesanyja mögött, talán annyira nem látszik a projektoron, de azok az emberek, akik sugdolóznak, akik nézik Timóteust, és akik felteszik azt a kérdést, hogy ez akar bennünket tanítani, ez akar előre menni ebben a versenyben, azt gondolom, hogy felülemelkedik valaki, felülemelkedik egy ilyen szimbólum Rembrandt képében is, és az egész egy kicsit ebben a pillanatban olyan, mint amikor a kereszt alatt, mintha ott lenne Mária és a kis János. A kereszt alatt, minthogyha a fiatal fiú és a nagymamája képesek lennének ráhagyatkozni arra, aki meghalt értük, akiben semmi képmutatás nem volt, aki nevéken tudta nevezni az embereket, nem csak vámszedőnek hívta, hanem Simonnak. A századosban meglátta az embert, aki úgy élt köztünk, hogy egy őszinte életet élt, miközben ugyanazt a kort szívta, mint mi, és ugyanazt tettem, mint mi, ugyanúgy sírt, ugyanúgy megszületett, és ugyanúgy meghalt értünk. Hát ez lehet, azt gondolom, a mi reménységünk, és ezzel lehet Timóteussá válni, azzá válni, aki megérte ennek a világnak a kétségeit, megérte a kudarcait, és megérte azt, hogy beteljesedett az, amiért tanult, és ami miatt érdemes volt élni. Amen.